4 évvel korábban, nagyon érdekes ez az egész, és a transzplantáció szempontjából nem egy helypetévéket lennénk. Úgyhogy én nagyon szerencsés vagyok ezzel, hogy oda tudta nekem adni az egyik vesét, és tényleg egyrészt képes erre ma már a modern orvos tudomány, hogy emberek életét meghosszabbítják. Tehát, hogy itt, amikor mi sportolunk, ugye kimenjünk egy ilyen világbajnokságra, vagy Európa-bajnokságra, nem csak arról van szó, hogy mi szeretnénk megmutatni a világnak, hogy mire vagyunk képesek, hanem emögött egy komoly tím van, egyrészt a szövetségünk, tényleg mindenben segít, amiben csak tud, ahhoz, hogy a sportolók minél jobban felkészülhessenek, és van mellette korábban egy orvos bizottság, van mellette egy orvos, tehát egy műtő, azok a nővérek vagy ápolók, akik a dialízisben részt vettek, tehát rengeteg valakinek vagyunk hálásak, és gyakorlatilag szerintem tartozunk ennyivel, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget, és sportolunk azért, hogy egyébként ennek a betöltetett szernek az élettartama meghosszabbodjon.
Igen, azt azért tudni kell hozzá, hogy egy szervátültetésnél, egy donációnál körülbelül 100-120 ember összehangolt munkájára van szükség. Onnantól kezdve, hogy a kórház, a nem élő donoros transzplantáció esetében, tehát amikor agyhalottból veszik ki a szervet, akkor onnantól kezdve, hogy észlelik az agyhalált és donort jelentenek a szervkoordinációs irodának, onnantól kezdve, hogy beültetik, körülbelül 100-120 ember összehangolt munkájára van szükség. Tehát ez tényleg egy nagyon nagy csapatmunka, és hát, ahogy Gergő mondta, hogy tartozunk ennyivel nem csak az egészségügyi személyzetnek, hanem a donoraink emlékének is, hiszen tehát nem azért haltak meg, hogy mi élhessünk, nincs ok-okozati összefüggés az ő haláluk között, de a halálukkal megsegítettek minket, és lehetőséget adtak egy új életre, és én szoktam mondani, van a szövetségnek egy betegedukációs programja, az a neve, hogy képzett betegprogram, nem Molière után szabadon képzelt beteg, hanem képzett beteg program, hogy ki kell maxolnunk a lehetőségeinket helyettük is.
Mit adott nektek a sport? Miben segített igazán? Biztosan gondolkodtatok, hogy beszéltetek már erről ezen a nagyon szép és hosszú úton, vagy szép ívű úton.
Nekem ez folyamatosan változik egyébként. Említettem, hogy az elején egy életcélt adott, azt, hogy meg tudom mutatni, hogy én is mire vagyok képes, utána pedig már egy eszközzé vált, illetve hát a mai napig nagyon élvezem, azért is csinálom. Éppen visszatekintettem, hogy 18 éve, lassan 18 éve sportolok, és 2008-ban voltam az első Európa-bajnokságon én is, tehát már nagyon régen.
Életed fele óta, mert 18 évesen kaptam esélyt, és akkor életed felét
sportban töltöttem, igen. Annak szentelem. Nekem nagy szabadságot adott, tehát én azért is választottam a futást, meg a kerékpározást annó. Egyrészt ugye vidéken, Hajdúböszörményben éltem, és ott ez így könnyen elérhető volt számomra a saját... Tehát igazából egy futáshoz a kezdetekben elég egy futócipő. Mondjuk annó nem is futócipőbe kezdtem el futni, hanem egy bőrcipőbe, és akkor hát nyilván fájt tőle a lábam. Majd 1-2-3 hónap múlva vettem egy sportcipőt, futócipőt. És én nekem a mai napja például szabadságot ad, mert kerékpárra felülök, edzés, munka folyik ugyan közben, de arra megyek, amerre szeretnék, és amerre van kedvem. Futáson ugyanez az ember kimegy, még Pesten is nagyon sok olyan hely van, és egyre több ilyen futópálya egyébként, amik erdős területeken vannak itt a 7. kerületben, például ott a Városliget, én a Fiumei úti sírkertben is szoktam egyébként futni, többen használják azt is, második János Pál-Pápa tér, ugyancsak van ott egy 1 kilométeres kör, és ugye hát a budai hegyek pedig ugyancsak közel vannak egy kis autóút vagy buszút után, úgyhogy nekem egy szabadságot ad a sport, és önmegvalósítást, ugyanakkor pedig már én is azért volt már térsérülésem, volt ez, volt az, voltam az, és én azt gondolom, hogy az emberi test nem arra van tervezve, hogy 24-ből 12-14 órát üljünk, és ne legyünk aktívak, tehát elengedhetetlen ahhoz, hogy a testünk jól működjön, hogy használjuk fizikailag, tehát aktívak legyünk a mindennapokban.
És hát nem beszélve arról, hogy erre vannak orvosi kutatások, hogy a beültetett szerv túlélését 30%-kal is meghosszabbíthatja a rendszeres sportolás és edzésmunka. És ahogy Gergő korábban említette, hogy amikor mi kezdtük a pályafutásunkat még vesebetegként, akkor még tényleg az volt, hogy egy vesebeteg az nem azok olyan, az pihenjen, amennyit csak lehet. A dialízisra nem. És ma már pontosan az ellenkező a tendencia, hogy erre rájöttek, hogy minden betegségnél, minden krónikus betegségnél, rákos kezelésnél, szívműtét után a napi rendszeres sportolás, igen, az az, ami egyrészt a gyógyszermellékhatást csökkenti, másrészt pedig a kardiális terhelés ugye növeli az ellenálló képességet, úgyhogy ez receptre felír gyógyszer nekünk is, és azt gondolom, hogy nagyon sok más embernek is, hiszen a mai világban nagyon lecsökkent a fizikai mozgás, hiszen minden számítógépekkel ülve végeznek, az is, ami régen fizikai munka volt, már az sem az, úgyhogy ezt valahogy pótolni kell, mert nem erre lettünk teremtve.
És itt visszatérnék erről a világjátékokra. Milyen sportágakban indítottak ott versenyzéseket?
Hát mi 11 sportágban indultunk, azt gyorsan elmondom, ezek főleg egyéni sportágok, tehát csapatsportból kevés van, mert régebben ugye a test-test elleni küzdelem az nem megengedett, tehát egyetlen csapatsportunk volt a röplabda, de ma már vannak olyan protektorok, amiket föl lehet tenni a beültetett vesére, ami védi ezt, úgyhogy behozták még csapatsportban a streetballt, ez a utcai kosárlabda háromfős csapattal, ez nekünk nincs még egyelőre, illetve a kispályás focit. És a egyéni sportágokban labdajátékok, asztali tenisz, tenisz, tollaslabda, squash, akkor atlétika, úszás, van még dárt, petáng és bowling,
kerékpár,
igen, a Gergőjé, és akkor van még az utcai futás, ami nem az, tehát külön rendezik az atlétikától, ezt mi nálunk úgy hívták régen, hogy minimaraton, de most road rész lett a neve hivatalosan, tehát az utcai futóverseny. Ja, és a triatlon.
Igen, ez a triatlon egy sportág most viszonylag.
Az most, nálunk... most volt először, másodjára volt világjátékon a triatlon, úgyhogy bővülnek itt is a sportágak, csak hát ugye egyre nehezebb így egy hét alatt megrendezni a versenyt, igen. És hát melyik ország miért lobbizik, ugye amerikaiaknak sikerült a streetballt behozni, a triatlont már nem tudom, hogy ki hozta be, de hogy nagyon sokáig ez ilyen nagyon, nagyon egyéni sportágas volt, és akkor most már itt vannak ezek a csapatsportágak is.
Elnéztem ezeket a számokat, amiket itt olvasunk a bevezetőben, 41 arany, 29 ezüst és 39 bronzérem.
Ez 11 sportágban, és összesen 10 kategóriában, hiszen férfinői, és ugye mondtam, hogy korosztályosak a versenyeink, tehát összesen 5 női, 5 férfi kategória.
Csak nekem azt tűnt fel, hogy ez összesen 109 darab érem. Igen. Egy 69 fős küldöttségtől. Hogy hozták ezt össze?
Hát azt még azért elmondom, hogy itt a műsorvezető bemondta, hogy negyedikek lettünk a nemzetek összesített érem táblázatán, viszont az egyfőre első éremszámba harmadikok. Tehát ugye van egy olyan számítás is, hogy kiszámolják, hogy egy országnak egyfőre mennyi érme jut, érem jut, és abban mi harmadikok lettünk.
De most azt jelenti, hogy volt olyan sportoló, aki több érmet is az a hozott?
Igen, hát Gergőnek 7 érme van.
8, egész pontosan.
Ja, most akkor meséld el, hogy mi az a 8.
Igen, én egyébként ugye hát 5 egyéni sportágban indulhatunk, nekem van még 2 váltóm, ugye az atlétikában 400-as és a 400-as váltó, illetve az 5000 méteres csapat, tehát én 8 számban indultam összesen, és...
Minden nap versenyzett, majdnem.
Igen, tehát pont amikor mondtad ezt az egy hetet, tehát nekem is azon, hogy én dresszert nem láttam úgy igazán semennyire, csak amennyit utaztam egyik pályáról a másikra, mert ugye a 7-6 napból gyakorlatilag ami versenynap volt, 5 napot versenyeztem, és a pihenő napon is éppen átmozgattam. Úgyhogy én atlétika és futószámokba indultam, ugye a minimaraton, úgymond road race most már, 1500-800 méter. Kerékpárban ugye van az egyenként indításos, az időfutam, ezt akik esetleg néztek Tour de France vagy Giro Italiát, amikor itt volt, azt egyébként pont itt rendezték Budapesten az időfutam versenyét. És a pályán pedig még a 400-as és 400-400-as váltóba átmenetet. És ilyen még sosem sikerült nekem, hogy a 8 számból 8-ban hoztam érmet.
Szerintem ebben Gergő lett, azt gondolom a
Szerintem, igen,
talán,
igen.
Ezt most így még nem tudom fejből, igen. De talán ő volt a legeredményesebb ebből a szempontból.
Ebből a szempontból, igen. És hát 5 ezüst érmet hoztam, 2 bronzot, és a utolsó egyéni versenyszámban sikerült egy aranyat is szereznem, ez a 800 méteres síkfutásban. Ez itt már 4 éve veretlen vagyok egyébként Európa és világ szinten, úgyhogy talán ez a legerősebb számom ezek szerint.
Nem kis pályás játék, ezt kérem.
Úgyhogy tehát így lehet az, hogy 109 érmet, ugye annyit számoltunk össze, 109 érmet hoztunk 69-en, hogy én is, tehát én ugye 8-at szereztem.
Hát mondjuk igen, van, tehát volt olyan is, aki nem szerzett érmet, és volt olyan, aki éremhalmozó, és hát ugye az úszók azért elég sok érmet, tehát a legtöbb érmet mindig az úszók és az atléták hozzák. Igen. Ugye úszásban is 5 egyéni számban lehet indulni, és ott vannak még mellette a váltók, a 4x50-es gyorsváltó, 4x50-es vegyesváltó, meg a 200 pluszos váltó, az azt jelenti, hogy ott a váltóban az életkornak 200 év fölött kell lenni, tehát hogy külön esélyt adnak az idősebb korosztálynak, az mind lehet egy-egy érem, tehát így azért elég sokat össze lehet úszni, futni, dobni.
Tehát ahhoz érteni kell a sporthoz.
Hát igen.
Most igen, a közönség egyébként... hogy fogadtak itt egyébként? Milyen volt a látogatottsága a rendezvényeknek?
Ugye sose volt még ennyi versenyző és részvevő ezeken a játékokon, tehát több mint 2500 sportoló volt jelen 54 országból, ugye ezt az elején említettük. Nagyon sokan voltunk, nagyon erősödik a mezőnyünk. A nyitó ünnepséget azt összekötötték ott Drezdában egy ilyen városi hétnek a zárásával. Ugye nekik ez azért is kiemelten...
Városi fesztivál volt vasárnap.
Azért is kiemelten fontos, mert ugye Magyarországon ezt így jó, így a közvéleményben azért benne van, vagy a köztudatban, hogy nálunk ugye a vélelmezett beleegyezés egy törvényi alapon működik a donációról, ami azt jelenti, hogy ha valaki életében nem tiltakozik, egyébként lehetséges ez, hogyha valaki nem szeretné, hogyha nagyisten nagy halott lesz, akkor a szerveit hagyományozzák, akkor úgy veszik, hogy automatikusan beleegyezett. De sok országban az angol szász módszerre bevett, ami azt jelenti, hogy a potenciális donornél lenni kell egy kártyának, a donorkártyának, amiben nyilatkozik, hogy ő odaadományozza a szervét.
Hát vagy a jogosítványt, amikor megkapják, akkor kell nyilatkozni. Tehát a jogosítvány is rajta van, vannak olyan országok, és ugye Németország egy 84 milliós ország, sokkal jobb infrastruktúrával, fejlettebb gazdasággal, mint Magyarország, tehát kórházi viszonyok is sokkal jobbak, és mégis a tehát a donációk száma kevesebb, pontosan ezért, mert náluk a direkt beleegyezés törvénye van érvényben, és a német szervezet már régóta dolgozik azon, hogy átvigye ezt a törvényt. Nálunk azért nagyon jó érzékkel, amikor megkezdődött a szervtranszplantáció 50 évvel ezelőtt, és megalkották az első donációs törvényt, akkor alföldi professzorék ezt tényleg nagyon alaposan átgondolva, és nagyon jól alkották meg a törvényhozókkal együtt, úgyhogy nálunk elejétől fogva a vélelmezett törvény beleegyezése van érvényben, vagy a vélelmezett beleegyezés törvénye van érvényben, és az angol szász országokban ennek pont az ellenkezője volt, viszont pont a 2019-es Newcastle világjátékok volt az, ahol ezt nem ott változtatták meg, de ezt az eseményt használták fel arra Nagy-Britániában, hogy tájékoztassák a közvéleményt arról, hogy a törvény változott. Tehát, hogy 2020-tól már náluk is a vélelmezett beleegyezés törvénye van érvényben, mert rájöttek, hogy sokkal hatékonyabb. Németországban viszont ugye egy 84 milliós ország, nem is tudom hány tartomány van, külön vannak a tartományi parlamentek meg a Bundesrat, úgyhogy ott nagyon nehéz egy ilyen törvényt átvinni, és azért azt gondolom, hogy mi kis országként ebben szerencsések vagyunk, mert ez sokkal könnyebb egy ilyen törvénymódosítást akár megalkotni, akár változtatni, mint egy ekkora ország, mint Németország. És én jó kapcsolatban, én a Világszövetségnek is elnökségi tagja vagyok, és nagyon jó kapcsolatban vagyok az ottani szervezetnek a vezetőjével, Gudrun Manuval Zémüllerrel. A nyitóünnepén ott is volt a parlamenti képviselő a Bundesrátból is, és a tartományi parlamentből is, és mondta, hogy vasárnap vége van a játékoknak, de hétfőn már mennek együtt Berlinbe, mert addig szeretnék ütni a vasat, amíg meleg. És nagyon sok olyan, tehát rengeteg hír jelent meg róla, már nem emlékszem, melyik újságban megjelent ez a donorkártya is, hogy föl lehet rá iratkozni, és egy nap alatt 110 ezeren regisztráltak föl például szervdonornak, tehát ha haláluk esetén. Tehát, hogy...
Ez a játékok ugye nem csak a sportról szól nekünk, tehát, hogy hanem erről is.
Van egy olyan szlogán, mi egyébként a Magyar Paralimpiai Bizottság elnyér alatt vagyunk, mint sportszervezet, és ugye ott több szervezet is van, a speciál olimpiások, a Fogyatékos Diák Sportszövetség, a paralimpiások, a hallássérültek, és a Fogyatékos Diák Sportszövetségnek az a szlogánja, hogy több, mint sport. És én azt szoktam mondani, hogy szerintem ránk ez sokkal jobban illik, mert hogy azt gondolom, hogy itt életek múlhatnak azon, hogy miket látnak. És a hírekben nagyon sokat szerepeltünk kint Németországban, és tehát tényleg azt gondolom, hogy ilyen események történtek, ez talán sok embernek ad új esélyt az életre, és valamikor, amikor 1978-ban rendezték az első, akkor még transzplantátok olimpiájának hívták, egy transzplantáló sebészorvos Portsmouthban rendezte meg, pont ezért, hogy akkor körülbelül 5 országban volt 100 résztvevő, tehát ez volt az első ilyen, de hogy annak is ez volt az egyik célja, hogy fölhívják a figyelmet a szervdonációra.
Most azért érdekelt az előbb még, hogy a közönség, aki látogatta a stadionokat, mennyire töltötték meg a stadionokat, mennyire volt érdeklődés a nézők felől?
Hát azt mondom, hogy olyan félház volt körülbelül a versenyeken. Tehát általában a lelátók egyik része az tele volt, meg úgy is volt berendezve a stadion, és még az atlétika esti döntőkön szerintem ott nagyon sokan voltak.
Most volt nálunk ilyen először, hogy az atlétika esti döntőket, azokat este rendezték meg.
Annyira nem volt jó az atlétáknak, mert másnap reggel már az előfutamok.
Én mondjuk hajnal 3-ig nem aludtam utána, de hogy este 10-kor volt például a 400-as döntőnk. Én amúgy azt a részt élveztem, hogy tényleg sötétben, hát nyilván ki volt világítva a stadion, de nagyon profin szervezték meg a németek ezt a részét is a játékoknak. Élőben ment, bemutattak mindenkit. Tehát úgy kell elképzelni az egésznek a hangulatát, hogy nagyon közel áll egy profi olimpiai verseny megrendezéséhez. Picit kisebb látogatottsággal természetesen, mert hogy nem olyan régi még a sportolásunk, mint az olimpiai játékok történelme.
Meg talán azt gondolom, nem annyira látványos, hiszen hogyha ránk néztek, akkor rajtunk nem látszik, hogy mi szervált ültetettek vagyunk. Ugye egy paralimpikon, aki végtök hiányos, vagy valamilyen más fogyatékossága van, az sokkal jobban szembetűnőbb, és sokkal úgymond látványosabb, hogy mire is képes. Ránk nincs ránk írva, és hál' Istennek nagyon nem is látszik. Mi apró jelekből észreveszük, de hogy nem látszik, hogy transzplantáltak vagyunk. Az viszont, hogy egy más ember szívével, májával, tüdejével, veséjével sportolunk egy új élet után, ez azért azt gondolom, hogy ad egy ilyen nagyon plusz töltést az egésznek.
Honnan jöttek versenyzők a világ legtávolabbi pontjáról? Kik voltak a legmesszebbről jövők?
Új-Zéland.
Hát nekem volt egy versenytársam Nauruból, nem tudom, hol van. Nem néztem még meg azóta
például. Szerintem Új-Zéland, ugye, mert az még Down Under, még lettebb van. Tehát, hogy talán az volt a legmesszebb, és hát Amerika Egyesült Államok, Kolumbia, Argentina.
Kolumbiából is sokan jöttek, Mexikóból.
Mexikó.
Gyakorlatilag minden, 54 ország, tehát gyakorlatilag a világ
nagy
része ott
volt. Hát ahol van szervált ültetés, ugye egy olimpián, meg egy paralimpián 200-valahány ország résztvevő, de itt csak azok az országok, ahol van szervált ültetés, és ahol van olyan szervezet, aki mindezt működteti, és mindezt megszervezi.
Mit gondoltok, láthatunk-e egyszer Magyarországon egy ilyen eseményt, vagy ez csak egy vágyálom, vagy akár van realitás?
Hát már volt kettő, ez régen, 1991-ben és 1999-ben. Egyébként megmondom, hogy a 25-ös világjátékra mi is szerettünk volna kandidálni, méghozzá Debrecenben, mert ugye ott van egy egyetemváros, ott van szervált ültetés, tehát az orvosi háttere meg lett volna. Debrecenben azt gondoljuk, hogy kitűnő sportlétesítmények vannak, a szállást, mindent meg lehetett volna oldani egy helyen. Két sportágban buktunk el. Az egyik az a bowling, mert hogy egy 24 pályás bowling centrumot kell produkálni, vagy 12 pályásat esetleg külön helyszínen, de hogy 24 pályának kell lenni, az nálunk nincs. És a másik pedig a golf volt, hogy Debrecenhez, ugye ez a Covid idején volt pont, amikor a kandidálási időszak volt, és pont akkor zártak be egy golfpályát, és ott közel távol nem találtunk másikat, ahol ezt meg lehetett volna rendezni, úgyhogy két sportágon így elbuktunk, és hát nem is tudom, hogy lesz-e valaha nekünk 24 pályás bowling centrumunk, mert a bowling azért nem egy népszerű sportág Magyarországon.
Érdekeségképpen Nauru, csendes óceán nyugati felén van, Polinéziában. Egy olyan, valamikor angol gyarmatot, hivatalos nyelve angol. Egy nagyon pici állam, ami egyik legkisebb.
Azt tudtam, hogy a csendes
óceánon valahol. Még fővárosa sincs.
Nincs fővárosa, igen. Egyébként még egy...
Azt ott valahol akkor valószínűleg Amerikába transzplantálnak. Tehát, hogy az a Naurus sportról, az valószínűleg egy valahonnan, onnan, valamelyik amerikai országból, országban kapott új szervet.
Vagy esetleg Ausztráliában, mert az elég közel van.
Ja, igen.
Még egy nagyon fontos zöng egyébként van ezeknek a játékoknak az, hogy ugye beszéltünk a sport részéről, beszéltünk a donációról, és a harmadik, ami nekem egyébként egyre fontosabb, egyre jobban megérint, nem csak hogy az, hogy egyébként most már van donoroknak is egy-egy sportágban elindulhatnak, akik ugye élő donáción estek át, vagy hogy élő donorok voltak, tehát adományoztak szervet, vagy akár májlebenyt, az, hogy ez egy ünnep is nekünk. Tehát mi itt ünnepeljük az életet, az új esélyünket, és évről évre találkozunk a versenytársainkkal. Tényleg én is, van olyan versenytársam, akivel 18 éve ismerjük egymást, és együtt versenyezünk évről évre, kinek mikor, hogy sikerül a felkészülés, mennyire hátráltatja esetleg egy-egy betegség. És nagyon jó így, ez egy ilyen nagy család is egyébként. Ugye a versenypályán ott ellenfelek vagyunk, tehát ott nincs kecmec, de a verseny után meg nekem is több olyan képet posztoltak ki a helyi fotósok, ahol megölelem a versenytársaimat, mert hogy tényleg örülök neki, hogy ott tudnak lenni, ők is keményen fel tudnak készülni, és egy jó verseny után pedig este közösen tudunk vacsorázni. Egyébként
és még esetleg annyival egészíteném ki, hogy amilyen a legmeghatóbb a nyitó ünnepélyen az, hogy amikor fölvonulnak az országok legvégén a játékoknak otthont adó ország sportolói, utána jön még egy csapat, azok a donorok, az élő donorok, és azok a donorcsalád tagok, akik valami szerettüket vesztették el, és az ő szerveivel élnek tovább, azok a sportolók, akik ott vannak a versenyen. Na ez egy lútbőrzős, nagyon megható, könyvfakasztó, és talán az egész világjátéknak a legmeghatóbb része.
Sajnos nagyon szalad az adásidőn, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Még egy-egy mondattal, hogyha szeretnétek elköszönni a hallgatóktól, vagy üzenni bárkinek, akkor erre nagyon kíváncsiak és nyitottak vagyunk.
Hát én azt gondolom, hogy a szervát ültetés életet ment, és hogy ne féljenek ettől a dolog. Tehát tudjanak erről, hogy létezik ilyen, mert bármelyik családban, bármelyik oldalra lehet esni egyik percről a másikra, akár lehet ott egy donorjelölt, akár lehet egy szervreváró beteg, és hogy ez mindenkinek a pakliába benne van, de hogy tudjanak róla, hogy van ilyen, és van segítség, és tudnak kihez csatlakozni.
Nekem most egy mondat jutott eszembe, épp a minap olvastam valahol, hogy, és mi is így próbálunk élni, hogy amit majd holnap akarunk megcsinálni, az a holnap olajban sosem fog eljönni. Tehát az itt és mostban, ma, amit változtatni akarunk az életünkön, vagy sportolni, vagy egyszerűen csak jobban működni a hétköznapokban, azt most kell elkezdenünk azt a változásért tenni.
Köszönjük szépen! Berente Judit és Mezei Gergő volt a vendégünk. Drezdában rendezték meg idén augusztusban a szervát ültetettek 25. világjátékát. Erről beszélgettünk. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok velünk, és további sok sikert kívánunk.
Mi is köszönjük a meghívást. Köszönjük. I was
was shaking like a leaf. Got into my car and drove, searching every street. Has anybody seen her? Have you found my little girl? She's all I have, all I possess. To me, she means the world. I can hear her calling, Daddy, come and bring me home. Daddy, Daddy, come and bring me home. Daddy, when you gonna bring me home? Száztizennégy, 115, 116.
117 perc.
Elindul a 6. Bodrogi PET kupa, amely egy megnyitóval és egy díjátadóval is kedveskedik majd mindazok számára, akik érdeklődnek. Szeptember 12-én, illetve 14-én ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Gyalai Korpos Miklós főszervezőt. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból. Hall minket, Miklós?
Igen, igen, itt vagyok. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Szuper, nagyszerű. Szóval mit érdemes tudni a bodrogi PET kupáról? Miért különleges ez az esemény? Most már 6. alkalommal a Bodrogon is PET kupa.
Igen, 6. évet érünk vissza rendszeresen a Bodrogra, és pont 6 csapat vesz részt az idei versenyen, ami Sára Zsadány és Bodrog Keresztúr közt rendez meg ilyen a PET kupa egyesület. Ez több szempontból is különleges, ez a verseny, ugye először indulunk Sára Zsadányból például, a mezőny is nagyon nemzetközi lesz, több országból csatlakoznak hozzánk szakértők, hogy lássák azt, hogy a PET kupa hogyan tisztítja meg, hogyan óvja az élővizeket. Illetőleg ugye itt a szemléletformáló program is fog csatlakozni a PET kupa versenyhez, a PET kupa műanyag műhelye Olasz Liszkán, meg majd Bodrog Keresztúrban is várja az iskolás gyerekeket egy órás programokra.
Ez azt jelenti tehát, hogy a parton a települések közösségei, önkormányzatai is nyitottak ezekre az együttműködésekre?
Igen, természetesen azt ki lehet jelenteni, hogy minden önkormányzattal nagyon jó az együttműködésünk, ami nélkül ugye ezek a versenyek nem is jöhettek volna létre, ezért is szeretünk ide mindig visszatérni, és mindig nehéz döntés az, hogy egy adott évben éppen mi az útvonalunk, és így melyik önkormányzat az, ami ugye egy adott évben kimaradt, de hát azt látjuk, hogy sajnos a Bodrog-Magyarországi teljes szakasz az túl hosszú ahhoz, hogy egy verseny alatt végig menjünk rajta, így minden évben egy-egy szakaszt választunk ki, de próbáljuk úgy megcsinálni, legalább 2 évente egy adott önkormányzathoz visszatérjünk.
Volt már rá példa, hogy fölmentek a Bodrog belépő szakaszaira, tehát körülbelül Alsó-Berecki magasságában lép be Magyarországra a Bodrog, úgy körülbelül. Odáig feljutottak már valamikor?
Igen, sőt, Szlovákiában is voltunk már a Bodrog-Szlovák szakaszán. 2021-ben volt az, hogy nemzetközi volt a Bodrogi PET kupa, volt egy ilyen nemzetközi előfut, ami a szlovákiai Zemplén településtől indult, és úgy Sárospatakig mentünk, majd onnan Sárospataktól indult maga a verseny, és amúgy most is egy Interreg magyar-szlovák program keretében dolgozunk együtt a szlovákiai Bécs község önkormányzatával, ami nem is a Bodrogon, hanem a Latorca mellett van, ami a Bodrogba folyik bele, és hát igazából ott lép be a Szlovákia területére a Latorca, tehát ők úgymond elsőnek szembesülnek a hulladék áradattal, tehát próbáljunk a PET kupa maga is nemzetközi szinten működni, mert ugye sajnos ez a hulladék áradat nem, meg a folyók ugye nem ismerik a határokat.
Felismerhető, hogy melyik szakaszon termelődik több személy, szlovákiai vagy magyar szakaszon, vagy ebben nem hozható határvonal?
Nem, hát sajnos ugye a legtöbb hulladék az Ukrajnából származik, ugye a Bodrog kapcsán is. Ugye a Bodrogba folyik két folyó, és egyik a már említett Latorca, ugye ami Ukrajnában Munkácsvároson keresztül jön, illetve a másik meg az Ung folyó, ugye, ami Ungváron keresztül, és sajnos onnan jön a legtöbb hulladék. Nyilván valamilyen kisebb mennyiségben, de nem ilyen szervezett hulladékkezelés kapcsán ugye kerül azért bele a minden országban sajnos, de ugyan a nagyobb mennyiség ugye az Ukrajnából származik.
Ön ott van már a helyszínen? Ha jól tudom, akkor már a hajóépítés zajlik.
Igen, igen, itt vagyok Szárazsadányban, onnan jelentkezünk be. A hadcsapat már építi a hajókat, egész jól állnak, úgyhogy holnap lesz a hajók vízretétele, viszont holnap csak kenukból szedünk itt Szárazsadány környékén, és